sporttal, keddenként új részekkel a MediaClikken és a YouTube-on.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. 2026. május 3-án vasárnap az Irmák és a Tímák ünneplik névnapjukat. Ma van anyák napja, innen is szívből üdvözlünk minden édesanyát és nagymamát, köztük az én anyukámat is. Boldog anyák napját! És hogy mivel készülünk a mai hajnaltájban? Végre itt a fagylalt szezon, globális világunk iróniája, hogy trópusi ízeket hamarabb találunk most már, mint hazait.
Mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kiadhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárga barackhoz nehéz, magyar jó minőségű sárga barackhoz hozzájutni az elmúlt években, egy jó és biztos minőségű mangóhoz viszont hozzá lehet jutni.
Aztán itt az ideje az epernek is, használjuk ki. Életünkben ennél már csak valószínűleg kevesebb magyar szamócával fogunk találkozni.
Nagyon drága, költséges, fűtött termesztésből tudunk csak szamócát előállítani. Jellemzően 4-5000 forint körül vannak a fogyasztói árak. Ekkor egyébként a görög szamóca már itt van 2500 forint körül árakon.
Ezekről is szólunk ma 17:30 előtt. Ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Indult az erdők tavaszi nagy takarítása. A földnapja alkalmából az Egererdő ZRT munkatársai önkéntesekkel együtt személygyűjtő túrákat tartott a héten. A figyelemfelhívó akció több helyszínen zajlott, hiszen a környezet tisztasága kulcsfontosságú annak érdekében, hogy unokáinknak megőrizzük a meglévő természeti kincseket, mely közös feladatunk és kötelességünk. A riporter Pilisi Csenge.
Ti mit találtatok? Már majdnem tele van a zsák.
Műanyagüvegeknek a egész halmát felfedeztük, és összeszedtük 5 perc alatt.
De még van itt, látom, feladat.
Igen. Ruha, üvegek, műanyagpalackok, minden, amit csak lehet találni.
Gondoltátok, hogy ennyi szemét van itt?
Nem. Meglepő.
Most te kivinni a szemét telepre.
Igen, és ez nagyon rossz dolog.
És szerintetek ez miért káros?
Hát mert ugye a természetet is
hárontja az összképet.
Természetre.
Úgy ennyien szeditek a szemetet, több mint 100-an vagytok, ha jól látom.
Gyorsabban haladunk, meg jó, hogy egy kis csapat összealakul így.
Mindenki fontosnak érzi, hogy ne legyen a határ szemetes?
Hát, akik itt vannak, azok igen.
De gondolom, akik itt vannak, azok otthon sem dobják el a szemetet, vagy az iskola környékén sem.
Nem szoktuk eldobni a szemetet. Mindig felszedjük amúgy, amikor látunk.
Ez építési törmelék?
Vagy igen,
mi ez, amit úgy látom, hogy építési törmeléket szedünk?
Kálmán Éva.
Molnár Judit.
De úgy látom, van itt minden.
Van, le kéne fényképezni, hát ha valaki ráismer a csempére, hogy honnan jött le. Volt itt más cipő,
ruhanemű,
zacskók, műanyag, kávés, poharak, minden.
Igen. Ott látok egy matracot, ágyat, nem tudom,
igen,
mi lehet az.
Az egy ágy, egy szétrohadt heverő.
Elektronikai hulladékok.
Itt egy kicsit odébb még autó alkatrészek és egyébeket is láttunk.
És miért hozzák Önök szerint ide a szemetet az emberek?
Szerintem ez pusztán felelőtlenség. Nem gondolnak arra, hogy ez milyen károkat okoz. Ez az egyik, a másik meg sajnálják a pénzt arra, hogy hivatalos lerakóhelyre vigyék, és ezt én egyáltalán nem tudom megérteni.
Egyszerűbb ide kihozni autóval és kiönteni ide a szemetet?
Holott azt gondolom, hogy egyébként Egerben, mint egri lakos, tudom, hogy évente van lehetőség ingyen is leadni. Fél évente megvan, hogy milyen mennyiségben, hogy lehet és hova lehet leadni. Én azt gondolom, hogy az emberek nem is szánnak erre időt, és nekik ez egyszerű megoldás.
Ilyenkor a földnapján hagyományosan az Egeredő ZRT kollégái társszervezetekkel szedik a szemetet, megtisztítanak egy-egy szakaszt az erdőkben. Most melyik az, ami fókuszba kerül?
Több erdészetünk is szervez ilyen akciókat.
Dobre Kecsmer Csaba, az Egeredő ZRT vezérigazgatója.
A március 21-én az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából a Mátrában volt szemétszedési akció több erdészetünknél, a Mátraföredi Erdészetnél és a Bátonyterenyei Erdészetnél is. Pétervásáron ugyanezen alkalomból vízvisszatartási akciónapot tartottunk, hódanaló gátakat építettek a kollégák, és most a földnapjához illeszkedve pedig a Felső-Tárkány Erdészet hirdetett meg Felső-Tárkány Oldalvölgyi út, Egeres-Völgyi út, illetve a Bükköt átszelő Felső-Tárkány Ilafüredi útnak a közvetlen környezetében egy személygyűjtési akciót. Igyekszünk a környékbeli civileket is bevonni ezekbe az akciókba, hiszen a Föld napja pontosan erről szól, ráirányítsa a társadalom minden szegmensének a figyelmét arra, hogy a bolygónk egyszerű és megismételhetetlen, egy nagyon törékeny ökoszisztéma, amiért mindannyian felelősséggel tartozunk.
Ne csak összeszedjük a szemetet, hanem inkább ne is vigyük ki, vagy ne hagyjuk ott.
Így van. Ez egy országos erdészeti egyesülettel már évtizedek óta futó, mondhatom így, hogy kampányunk, hiszen régen megszokott volt, hogy az erdélyi pihenőhelyeken, turistautak mentén hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre, ezeket mi fokozatosan igyekszünk felszámolni, és a Vidd haza a szemetedet kampánnyal ráirányítani a figyelmet, hogy nincs keresnivalója a hulladéknak, még hulladékgyűjtőkben sem az erdőterületen, hiszen hogyha kirándulunk az erdőbe, és viszünk ki magunkkal üdítőt, élelmiszert, annak a csomagolását kiürítve, elfogyasztva az abban tárolt, elfogyasztandó élelmiszert vagy italokat, akkor az üres göngyöleket sokkal könnyebb hazavinni, és otthon megfelelő módon átnamatonítani, vagy hulladékgyűjtőben elhelyezni.
Ennek a kampánynak van hatása egyébként? Hogy látják, mennyire szemetes most ez a felső tárpányi rész?
Sajnos ott, ahol a fő turisztikai útvonalak, illetve a fő közlekedési útvonalak mentén mindig találunk elhagyott hulladékot. Összességében viszont az áterdőtömbökben, a turistautak mentén pozitív változások figyelhetőek meg, tehát az erdőjárók, kirándulók egyre tudatosabbak, hatása van ennek a kampánynak. Úgy gondoljuk, hogy ez a Vidd haza a szemetedet kampány ez ilyen szempontból eredményes volt. Néha-néha találkozunk még erdélyi pihenőhelyeken, tűzrakóhelyeken, a tűzrakóhelyekben elhelyezett hulladékkal, italos dobozokkal, alumínium dobozokkal visszahagyott hulladékkal, de összességében a turistautak mentén, benne a zárt erdőkben pozitív a kép. A fő útvonalak mentén, illetve az erdészeti utak és a főutak találkozásánál, ott pedig sajnos az egyéb jellegű, tehát építési törmelék, kommunális hulladék elhelyezése még mindig probléma. Ezek ellen igyekszünk úgy védekezni, hogy ezeket az utakat lesorompózzuk, hogy az zárt erdőterületre ne tudjon ez a jelenség behatolni. Ezekről a helyekről pedig, ha megtörténik a illegális hulladék elhelyezése, és nem tudjuk beazonosítani az elkövetőt, akkor a terület tulajdonosa, a vagyonkezelőjeként a mi feladatunk eltávolítani az illegálisan lerakott szemetet.
De ez gondolom sokba kerül.
Ez évente körülbelül 10 millió forintos költséget okoz csak az Eger Erdő Zrt-nek.
Ami az egyiknek szemét, a másiknak kincs, tartja a mondás. És ha bár az előbb valódi szemétről beszéltünk, most viszont valódi kincseket nézünk majd, hisz különleges őskori és római kori leleteket őriznek a Fejérvár megyei Lepsényi tájházban. A legizgalmasabb darab egy csontmaradvány, amely a kutatók szerint az ősember korcsolyája volt egykoron, de többek közt számtalan a környéken készített csontékszert is bemutatnak. Felszegi Csaba riportja következik.
Borsos György, Lepsény helytörténésze. Jól látom itt a vitrínben, hogy ez egy csontkorcsolya, tehát az ősember csontkorcsolyája?
Igen. Ugye a Lepsény történelme az őskorban nyúlik vissza, a neolitikumba, Krisztus előtt 5-6 ezer évvel, és ez a megtelepült ember nyomát mutatja már. A Lepsény története a mocsarakhoz kapcsolódik, mivel mocsaros területen volt, most is van egy asszonytáva nevezetű kis mocsarunk, és ugye közlekedni kellett, vadászni kellett, enni kellett. Az ember nagyon találékony volt már akkor is, és télen is halásztak, vadásztak, rá kellett menni a mocsárra, rá kellett menni a befagyott jégre, és az állatokat ugye felhasználták, egyrészt megették, a szőréből, bőréből ruházatot csináltak, a csontjából viszont vagy ékszert készítettek, amit látható itt a különféle csontékszer.
Erre van a biztén különben valóban ékszerekkel.
Igen, van egy nagyon egyedi tárgyunk, egy csontkorcsolya, ami első ránézésre talán fel se tűnne, el is dobnánk, vagy túllépnék rajta, de amikor bekerült a gyűjteményünkbe, a múzeológus azt mondták, hogy nézzük meg az oldalát, lehet látni, hogy tökéletesen
csiszolva,
és pont egy ember láb mérete, ugye vegyük le a bakancsokat, a mostani edzőcipőket, ha mezétláb vagy bőrött cipőben volt, akkor pont ráfér.
Nem egy is olyan nagy különben, tehát kisebbek voltak az emberek.
Kisebbek voltak, és pont így ősember lábára, és a folyamatos használat miatt látszik ez a kopás, ami bizonyítja a csontkorcsolyának a meglétét és használatát.
És hogyan került ide? Tehát valóban a mocsárban megtalálták régészek?
Az előkerülése érdekes, tehát a mocsár környékén az úgynevezett asszonytavánál rengeteg tárgyi emlék került elő, a mocsárban annyira nem. Főleg őskori emlékek, illetve római kori emlékek, és ott gyerekek gyűjtögették, úgy került be a gyűjteménybe, és amikor egybe került az őskori gyűjtemény, akkor kiérkeztek a muzeológusok, és ők megvizsgálták, és azt mondták, hogy ez őskori, és nagyon speciális, nagyon specifikus, nem is biztos, hogy sok ilyen hever a múzeumok polcain.
De ha már említette, akkor ugye csontékszerek, illetve más is van még a vitrínben az őskorból.
Igen, a csontékszerek mellett, ugye amit az előbb beszéltünk, lehet látni különféle pattintott kő eszközöket. Ezek közül a leghíresebb, hogy talul látható az a sötét színű, az obszidián penge. Az obszidián egy rendkívül könnyen pattintható, viszont nagyon éles kőzet volt, amit a környéken nincsen, tehát valószínűleg cserekereskedelem útján kerülhetett ide Lepsény környékére. Ez annyira úgy tudnám szemléltetni ezt a kőeszközt, hogy itt ez a fa vitrin, ha kiszednénk és beletennénk egy őskori kis botba, perceken belül el lehetne vágni ezt a kis funérlemezt.
Annyira éles valóban, annyira, már nem
annyira éles. Gyerekeknek mindig mondom, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, mert szörnyű baleseteket tudna okozni a gyerekek kezén.
Aztán látok itt egy vaddisznó agyart.
Igen.
Ez is őskori?
Igen, őskori vaddisznó agyar. Hát ez már valószínűleg vagy a vadászok használták, vagy az őskori nőknek volt ékszer, lehet is látni, ott felette egy kagyló, át van furva, illetve itt az őskori kis vadisznó agyar mellett ezek a fogak, azok is át vannak furva, ott is látható, és az az érdekes, nem volt fúrógép, tehát valószínűleg egy csonttal,
egy másik
csonttal fúrták át, tehát hogy milyen technika kellett ahhoz, hogy egy csont eszközt egy másik csonttal tökéletes kör alakúra kifúrják. Ugye nem volt tű, hanem egy csontból készült árt használtak.
Ez a fúrták ki akkor igen, a különböző csontékszereket.
Illetve a bőröket, az állatbőröket, és akkor különféle állatinakkal meg összekötözték. Tehát megoldották ilyen számunkra most már elég vastagnak tűnő csonteszközökkel. Itt is lehet látni, hogy milyen szép, speciális kerek lyukakat tudtak vele készíteni.
Őskori ősz agancsot is látunk itt.
Igen, még ami érdekes, a kiállítási vitrin bal felső sarkába, szintén a megtelepülés nyomait mutatja, ezek paticsok. Az őskori lakóháznak, vagy veremháznak a faláról származik. Ugye az őskori ember mindent természetből szerzett be, csinált magának egy kis házikot, kunyhót, nádból, különféle ágakból, és ugye a hideg ellenes ellen védekeznek el, és sárral, vagy agyaggal betapasztották. Ez az idő folyamán elpusztult, illetve leégett, és ahogy ez megszilárdult, kiégett, ilyen kis darabok maradtak fenn, és ha közelebbről megszemlélnénk, akkor lehet látni különféle növények lenyomatát, ahogy hozzátapadt.
Rengeteg oka van annak, hogy miért a tavasz a legjobb évszak, de a fagylalt visszatérése egyértelműen dobogon van. Pedig nincs könnyű dolguk a cukrászoknak, hisz az is kérdés, lesz-e sárga barack vagy kajszi a szezonban, az pedig még nagyobb, hogyha igen, akkor milyen beszerzési áron. Ez pedig nagyban érinti mind a cukrászokat, mind a pékeket, hiszen a szezonális, friss gyümölcsöket használják leginkább. Most jöjjön egy kis fagylalt rendes kitekintés és ágazati háttér röviden, Barta Bernadett összeállításában.
Míg az olaszoknál a gelátók inkább egy-egy ízűek, addig a magyar fagylalt készítő mesterek ízkombinációkban gondolkodnak. Persze vannak klasszikus ízek is. Erről beszél Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
A régi klasszikus az valószínűleg ez így volt, hogy csoki vanília, citrom, eper, puncs nagyjából talán ez emellé fölzárkozott, vagy akár már helyet is cseréltek a dobogón egyébként, a pisztácia abszolút egy elengedhetetlen a kínálatban, hál' Istennek nagyon sokat is javult, hát mögött tudtuk ezt a zöldfestékes marcipán aromás retteneteket, és most már tényleg valóban 100%-os pisztáciával színezékmentesen, akár ugye egész ilyen barnás színű is lehet, és már a vendégek is elfogadták, hogy igen, a pisztáciából készült fagyinak nem kell azért kivonatlan zöldnek lennie. És a mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kihagyhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárgabarackhoz nehéz magyar jó minőségű sárgabarackhoz hozzájutni az elmúlt években, egy jó és biztos minőségű mangóhoz viszont hozzá lehet jutni. Valószínűleg ezért, hogy egyszerűen népszerű gyümölcs, de tényleg a mangó fagylalt is nagyon keresett termék.
Fazekas Ádám cukrász a Gelato Festival World Masters világbajnoka lett 2022-ben. Majd ranglista vezető. Sok helyen beszélt már arról, hogy nála az alapanyagok frissessége és minősége az alap. A barack termés idén sem áll stabil lábakon, mert országosan érintettek a termelők a márciusi fagykárban. De vajon Fazekas Ádámnál alapvetően készülnek-e ebből a gyümölcsből fagylaltok? most ezt válaszolja meg.
Nálam abszolút jelen vannak termelése, mint a fagylaltüzemben, mint maga ugye a cukrász műhelyben, és ilyenkor sajnos mindig szoktuk érezni ennek a negatív részét. Egyrésztből akár minőségben is ugye nagyon-nagyon tud változni, másrésztből beszerzés, és igazából ugye az árak tekintetében is ez nagyon-nagyon jelentősen hat.
Az ár mennyire tudja megdobni például az adott terméknek az árát, vagy van esetleg egy lélektani határ, amikor azt mondja, hogy inkább nem szerzi be azt az adott friss gyümölcsöt, ami hazai termesztésű, mert annyira megdobná mondjuk a készterméknek az árát.
Megmondom őszintén, hogy volt ilyen, illetve ütköztünk hasonló ilyen problémába. Nem kimondottan ugye a sárga varat volt például, de igen, azért volt már ez nálunk sajnos jelen. Nem nagy túlnyomó részben, mert mindig úgy vagyunk ezzel, hogy miket használunk, és nagyon-nagyon jó minőségben. És ha még egy picit emelkedik is az ára, vagy volt, amikor sokkal-sokkal jobban emelkedett a gyümölcsár, de akár például itt a málna, ugye itt egy-két éven belül is azért a többszörösére ment, hogyha hasonló ilyen problémák vannak ugye maga itt a termesztés során, ugye ez akkor is előfordul. Ritkán volt már nálunk ilyen, viszont én nagyon-nagyon szeretek ragaszkodni ahhoz, hogyha valamit csinálunk, és az úgy készítjük el, és az jól működik, akkor valamikor megtörténik az, hogy nincs kiközvetítve, úgymond a vendégre. Én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb esetekben is, amikor egy ilyen áremelés volt, ezt a szempontot figyelembe véve volt áremelés, én azt gondolom, hogy ennek valahol meg kell állnia ott a 3 és ilyen 8%-os áremelés között.
Alapanyag nagyon fontos, hogy legyen, ráadásul jó minőségű. Önnek azt kell, hogy mondjam, hogy világhírű a pisztácia fajlaltja. Ennek ugye nyoma is van díjak formájában. Például a pisztáciának az ára az utóbbi időszakban, mondjuk az utóbbi egy-két évben mennyire jelentősen emelkedett. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a dubai csokoládé miatt volt olyan időszak, amikor cukrászok is küzdöttek azzal a problémával, hogy mondjuk rendeltek egy bizonyos mennyiségű pisztáciát, és lehet, hogy csak a felét tudták megkapni.
Tehát nem is az volt nekünk a kritikus, hogy áremelkedésünk volt, hanem egyik napról a másikra bejelentették azt, hogy nincs pisztácia. Amit mi vásárolunk, azt a minőséget, ahonnan mi vásároljuk, vagy esetleg még próbáltunk ugye utána nagyon körbeérni, hogy honnan tudnánk hasonló, még esetleg talán jobb minőséget is beszerezni, és konkrétan sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy nincs.
És az a csavar, vagy az az érdekes számomra, hogy ugye alapvetően a csokoládé készítés is egy nagyon... Most már azt kell, hogy mondjam, hogy rizikós, illetve egy drága műfaj, hiszen ugye a kakaóbabnak, a kakaónak a beszerzési ára is ugye folyamatosan emelkedik.
Így van.
És a csokoládéfagylat ugye szintén egy klasszikus íznek számít azért a legtöbb cukrászda pultjában.
Ugye én a fruttati pisztáció fagylatommal lettem világbajnok, a pisztáciát mindenki nagyon-nagyon szereti, de akármennyire is csinálunk különleges kreatív ízeket, a csokit és a vaníliát nem lehet kivenni igazából úgymond a pultból. A csokoládi ár emelkedés, ugye a kakaóbabnak ugye az emelkedése véget is olyan szintre emelkedett, hogy hát mit mondjak, hogy ne beszéljek, nagyon félek, szerintem 2-3 hónap alatt szinte a duplájára emelkedett maga ugye a csokoládé ára, és nagyon-nagyon sok cukrász elgondolkodott azon, talán nem is úgymond a késztermék formájában kéne megvásárolni a csokoládét, hanem a kakaóbabtól, és ugye ezzel a bintubár készítése, ugye a saját magunknak készítenénk csokoládét, és megmondom őszintén, én is köztük vagyok, hogy elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy hamarosan saját magunknak fogjuk készíteni a csokoládét.
A hazai megmérett vagyis az évfagylaltja verseny május végén szokott lenni, és a Magyar Cukrászipartestület szervezi, idén is lesz. Erről kérdeztem a szakmai elnök Erdély Balást.
Tavaly Hajdúszoboszlón tartottuk az évfagylalt versenyünket, és tartottunk tőle, hogy mennyi nevezőnk lesz, és 100 nevezés érkezett, úgyhogy újabb rekord született tavaly. Hát bízunk benne, hogy ez továbbra is népszerű lesz idén is ez a versenyünk. Ez egyébként 1998 óta rendezi meg az ipartestület ezt a versenyt, az ami egyébként egy szűk szakmai verseny volt, és 2019-ben volt az első ilyen nagyvárosi rendezvényünk, egy fagylalt fesztivál, és gyakorlatilag azóta próbáljuk így bejárni az országot, hál' Istennek a Covid után ez elindult újra. Ugye voltunk Komáromban, Kecskeméten, Hajdúszoboszlón, most úgy néz ki, most már szerintem talán lehet róla beszélni, hogy 99% Miskolcra megyünk idén.
A fagylalt jól rámutat arra, hogy lassan itt az idő rekviemet mondanunk néhány magyar gyümölcsért, és valószínűleg a ravatalon a málna lesz az első. Csak reménykedni lehet, hogy az eper nem fogja rögvest követni. A szamóca sokak kedvenc gyümölcse, a nyár egyik első hírnöke. Megjelent a hazai eper a piacokon, és ezzel elindult a szezon. De vajon elegendő lesz a termés, és hogyan alakulnak az árak? A témáról Meszesány György kérdezte dr. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét.
Milyen állapotban van most jelenleg a hazai szamóca termelés? Az elmúlt évekhez képest volt-e változás?
Magyarországon szamócát nagyságrendileg 700 hektáron termesztünk. Évente kismértékű ingadozás tapasztalható a termőterületben, de már sok éve tartja magát ez a 700 hektár körüli terület. A termés mennyiség egy normális évjáratban 10-12 ezer tonna körül alakul. Ebben is vannak természetesen évjárati hatások, különös tekintettel a tavaszi fagyok károsító hatására, amit tavaly nagyon megsínylettek a szamóca ültetvények. És idén ugyan nincs akkora kár, mint tavaly, de idén sem kímélte a tavaszi fagy a termést. A termőterületnek nagyságrendileg 60%-án valamilyen takarás alatt zajlik a termesztés. Ez pár százalékban jelent üvegházi termesztést, nagyjából 30-35%-ban fólia sátrat vagy fóliaházi termesztést, és kb. Ugyanilyen arányban esővédő fólia takarást. De bármilyen takarást is használjunk, az mindig egy nagyobb termésbiztonságot, egy védettebb, szabályozhatóbb termesztést, termelési módot jelent. A termőterület fennmaradó kb. 40%-a a szabadföldi termesztés, ahol szintén többféle termelési mód van, amivel koraiságot lehet fokozni, vagy éppen az érést eltolni, annak érdekében, hogy folyamatosan a teljes szezonban legyen szamóca a piacon.
A belföldi igényeket a hazai termelés tudja elfedezni.
Szamócából ez a 10-12 ezer tonnás megtermelt mennyiség 90-95%-ban a hazai piacon értékesül. Egy 5-10%, tehát nagyjából egy 600-900 tonna jut exportra, és az is a környező országokból. A 10-11 ezer tonnás hazai fogyasztáson, illetve értékesítésen felül kb. 3000 tonnát tesz ki az import, vagyis a hazai termelésnek közel egy harmadát még kiteszi az import. Azonban hozzá kell tenni, hogy az import jelentősebb része abban az időszakban érkezik, főleg Spanyolországból, Olaszországból, illetve Görögországból, amikor hazai termesztésből még nem áll rendelkezésre szamóca.
Milyen fajtákat termesztenek ma leginkább Magyarországon? Mennyire jellemző a kísérletezés új nemesített vagy hibrid fajtákkal?
A fajta innováció talán a szamóca esetében a leggyorsabb és a legjelentősebb. Sorozatosan jelennek meg új fajták a köztermesztésben, így néha már követni sem lehet az árutermesztésben lévő meghatározó fajták körét vagy annak változását. Ennek ellenére vannak bevált fajták, amiről a termelők nem szívesen mondanak le, mert azért azt tudni kell, hogy egy új fajta az mindig új tulajdonságokkal is rendelkezik, és meg kell tanulnunk termeszteni, és termelési tapasztalatokat gyűjteni az általában több év, márpedig a termelőnek több éve kísérletezni nincs, mert az nagyon komolyan a gazdaságosság rovására megy. A meghatározó fajtánk éppen ezért több éve már a Clary, ami egy nagyon jó ízű, jó hozamú fajta, relatíve korán terem, de különböző megoldásokkal széthúzható az érése egy relatíve széles szezonban. Ez évek óta a főfajtánk, és úgy tűnik, hogy még néhány évig ez is marad, de ezen kívül még több tíz fajta van köztermesztésben, aminek a termésével fogyasztók találkozhatnak.
Hogyan alakulnak most a fogyasztói árak? Mire számíthatnak a vásárlók?
A szamóca ára egy szezonon belül az 1000 és az 5000 forint között változik, értve alatta a fogyasztói árakat. A szezon elején, amikor még a nagyon drága, költséges, fűtött termesztésből tudunk csak szamócát előállítani, jellemzően 4-5000 forint körül vannak a fogyasztói árak, ekkor egyébként a görög szamóca már itt van 2500 forint körül árakon, de hála Istennek a magyar piac, a magyar fogyasztók többsége még ilyen árkülönbség mellett is előnyben részesíti a hazait.
Kedves hallgatóink, hamarosan rövid hírek következnek, utána pedig folytatjuk a Hajnal Time műsorát.
Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa, 5 óra 30 perc. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István közölte. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat csürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést csürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert kerítettek kézre. Többeket azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Az áprilisi csapadék hiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termés kiesésre is készülni kell. Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható, a szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Napközben 20-25, késő este 14-18 fok valószínű. 5:30 múlt, 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. Néhány ajánlata a következő szűk fél órából. Ma van anyák napja, gyerünk ki a virágboltokba egy pompás csokorért.
Vannak úgy, hogy olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól szála, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szál virág is, mert az is kifejezi az ünnepet.
Aztán... A tavasznak nem csak mi emberszabásúak örülünk, a Nyíregyházi Állatpark négylábú lakói is boldogan napoznak.
Az oroszlán csapatunk az most teljesen teljes, sőt nem is szeretnénk kölyköket, mert hatalmas a csapatunk, viszont a tigris randevúnak nem mondtunk ellen, remélhetőleg tigrisből lesz majd gyermekáldás.
Ezekről is beszélünk 6 óráig, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Aki vetett már füvet, pontosan tudja, mennyire nehéz megtalálni a megfelelő típusokat, hisz elsősorban a dobozokon és a csomagoláson lévő fantázia nevek révén tudunk tájékozódni, például sportkeverék vagy golfkeverék. De jól tesszük, hogy csupán ezekre a nevekre hagyatkozunk? A füvetés művészetének a lényege röviden annyi, hogy ugyanazt a fűfajt használjuk ugyanabban a százalékos megoszlásban, mint amilyen az eredeti volt. Különben a pázsitunk foltos, hiányos és esztétikailag célt tévesztő lenne. Bozsik gazda a rovatában Márkus Kitti hobbi kertészt kérdezte.
Most itt egy új fűmagvetés előtt állunk.
Tavaly megpróbáltam egy kicsit felújítani a...
Ősszel?
Nem, még tavaly tavasszal felújítottam egy kicsit a pázsitot, mert elég hiányos volt, és nem is volt elég egyöntetű, és ezért vettem különböző fűmagkeverékeket, hogy elvessem.
Márkus Kitti.
Nagyon szépen ki is kelt, tavaly nyáron egész jól működött, itt már többször nyírtam a füvet, és most tavasszal azt tapasztalom, hogy foltosan kipusztult. Nem tudom, hogy mi lehet az oka.
Megfázhatott, kifagy.
Hát az elképzelhető, mert ide szoktuk a járdáról lapátolni a havat, úgyhogy lehet, hogy itt vastagabban volt, lehet, hogy levegőt se kapott, lehet, hogy megfázott, minden lehet.
És ott az nem szórnak ide télen.
Most már az úszán se nagyon szabad, de a saját kertemben aztán pláne nem sózok.
A nátrium se jó, mert szikesíti a talajt, a klór pedig gyökérpusztító hatású klorid ionok, de hát akkor szerencsére itt egyik sem volt. De ennek ellenére azért, ami megmaradt, az viszont szépen zöldül, látszik, hogy már többször lenyírta.
Igen, van. vannak nagyon erőteljes fűcsomók, és vannak közvetlen mellette kipusztult fűcsomók.
A kétszikű gyomok pedig sajnos felütik a fejüket, itt látom, hogy van lóhere. A lóheréhez nagyon hasonlóan sajnos itt van az oxalis, ami egy nagyon rettegett ellensége a fűbarátoknak, és egy-két kétszikű gyom, hát például a gyermekláncfű, ami gyógynövény is, nem csak gyomnövény, de hát azért, aki szereti a szép pázsitot, akkor azért az üldözi.
Én kiszedem, letépkedem a virágokat, most is az előbb itt lehajoltam egy párszor, mert már el is nyílt, és ezek a kis ejtőernyős kis termések, ezek ha szétszórodnak, akkor aztán alig győzöm majd gyomlálni a pitypangot a kertből, és én azt nem szeretem, inkább csak szép fű legyen.
Ki is hozott három tasakfüvet, sport, fűkeverék mind a három. De az nagyon fontos, hogyha az ember megnézi az összetételét, hiszen ugye ez egy fantázia név, annyit jelent, hogyha ezt választjuk, hogy a taposást tűri.
Pont azért választottam sportfűmagkeveréket, meg gondoltam, hogyha a sportolók a futballpályán kibírja az igénybevételt, akkor itt az én kertemben pláne ki fogja bírni, és ráadásul még azt is írja, hogy jó állóképességű, taposást tűrő és gyorskelésű.
Tehát érdemes elolvasni az apró
betűs. És akkor még azt is írja, hogy a kikopott területek pótlására is alkalmas. Nekem meg pont arról van szó, hogy pótolni szeretném azokat a hiányokat, ahol fontosan kipusztult. Ez itt azt írja, hogy angol perje, fölös csenkesz, és
nátképű csenkesz.
Azt nem tudom.
Ez a három fűfaj van benne, de ezért nagyon fontosak itt a százalékok, tehát angol perje 25%, vörös csenkesz 45%, nátképű csenkesz 30%. Ugye az angol perje az Angliából származik, eredetileg egy nagyon szép, gyorsan növő, gyorsan bukrosodó fűfaj, de a vörös csenkesz az például sokkal jobban bírja a szárazságot, és a nátképű csenkesz is.
Hát akkor ez jó, ez az arány, mert itt ebből a szárazságtűrőből van a legtöbb benne, 45%.
Igen, de hogyha megnézzük a másik tasakot, tehát mondjuk nem keverhet össze, mert teljesen más is a képe, de hogyha itt elolvassuk az összetevőket, akkor megdöbbentő, hogy ugyanúgy sportfűkeverék, de teljesen más az összetétele.
Igen, itt az angol perjéből 40%, vörös csenkeszből 50%, és a réti perjéből 10%. De szerintem azért ebben más is keveredik, mert itt a kertben elég szépen elterjedt a
tyúkhúr.
Nem csak a tyúkhúr, hanem a lóhere. Én pedig biztos, hogy nem vetettem, és itt elég sok lóhere van, úgyhogy biztos volt a fűmagkeverékben az is, amikor tavaly vetettem.
Mondjuk azért az nagyon fontos, és erre figyelnek a kollégák, hogy ne legyen szennyezett, tehát hogy igen, azért gyommaggal ne legyen kevert.
De hát akkor hogy került bele?
Hát azért van itt a kert
elég
másik részében.
Területeken kinőtt a
lóhere. Igen, és ettől aztán nagyon sokan idegösszeroppanást kapnak, amikor tényleg elvetik a szép füvet. Ugye előkészítik, felássák, asztal simaságúra és keménységűre eldöngölik, és akkor itt van a harmadik tasak. Ezen cirill betűkkel is szerepelnek a dolgok, de magyarul is rajta van.
Ennek csak két összetevője van, angol perje és vörös csenkesz 50-50%-ban.
És megdöbbentő, hogy ez is sport.
Sportfűkeverék.
Igen, tehát akkor nem elég, hogyha csak arra figyelünk, hogy mondjuk egy sport fűkeveréket akarunk, hanem érdemes megnézni akkor tényleg így az apró betűs részt, általában a tasakok, zacskók hátsó oldalán van, hogy mi is valójában az összetevője.
Meg kell tanulni előre, hogy melyik a szárazságtűrő, melyik az, amelyik legjobban bírja a taposást. Ezeket úgy látszik, el kell előre olvasni, ezt lehet, hogy elmulasztottam.
A nagymamákat és az édesanyákat ünnepeljük anyák napján, és ilyenkor jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők jellemzően a tavaszias, nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat és a cserepes virágokat egyaránt keresik, de népszerű ajándék ilyenkor a tulipán, valamint a rózsa is. De milyen a hazai dísznövényágazat helyzete? Többek között erre kereste a választ Pilisi Csenge.
Ez a szikrálmenes fehéres. Ez egy ilyen rózsaszínes kelmen. Nézzük már meg a másikat.
Szétnéztek már, hogy milyen árak vannak idén?
Nem, még sehol.
És mi a tapasztalatok, hogy ilyenkor mondjuk drágában adják a virágokat?
Ez szerintem nem.
Lehet venni a tavalyi árakon. Keresgetni kell. Tehát azért olyan helyen, ahol nagyon frekventált, ott az árak azért mindig felkúsznak. Tehát nagyon drágán is lehet venni. Van, ahol duplájára is megnőtt akár. De mondom, lehet szerintem, hogyha nagyon keresget az ember, változatlan árakon.
Közben zavarom önöket. Hogyan készülnek az anyák napjára? Mert látom, hogy már egy ilyen előre készített csokor halom van itt az asztalon.
Gerti virágokat is használunk most már.
Mondja Pető Mónika, az Egri Florentin virágszalon virágkötője.
Ez is egy kérés, hogy ilyen labdarúzsa legyen benne a csokrokba, akkor ilyen kicsi gizgazok, ezek az aszterek, ami hajtatva van, akkor szolidágok, kis ágasszegfűk, sóvirág, napraforgú, és ezeket nagyon-nagyon megkedvelték a kedves vevőink is, úgyhogy ezeket ajánljuk. Előre készítve is, meg ők is válogathatnak össze.
Van idén kedvenc, akár virágban, akár színben, mert itt, ahogy látom, nagyon színes, tehát tényleg a tavasz színei köszönnek vissza.
Ezek a rózsaszínek, a fehérek, a narancssárga, illetve a ciklámenes rózsaszínek mixeket készítünk, és akkor egy kicsi kerekformákat kötünk belőle. Tradíciók nyilvánvalóan a rózsa, ez most már többféleképpen, már bátrabban merik vágni, úgyhogy színesen, tehát hogy a rózsa többféle színárnyalatban, és úgy összekötve, meg hát ne felejtsük maga a szív szimbólumot, ugyanis ezt használjuk csokor alapnak, tehát létezik ilyen előre elkészített szív alakú alap, és abba belehúzzuk a kis virágocskákat.
Emeltebb árakat használ-e ilyenkor?
Ezt nem én határozom meg, hanem ugye a kereslet kínálat, és sajnos ilyenkor külföldön is anyák napja közeledik, és bizony emeledik az ár.
Tehát a különlegeset akarok, azt meg is kell fizetni.
Meg is kell fizetni. Vannak úgy, hogy olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól szála, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szálvirág is, mert az is kifejezi az ünnepet, vagy ezt az érzést.
Az anyák napja tájékán kapható balkonnövények szinte 100%-a hazai, a vágott virágoknak pedig mintegy fele termet Magyarországon. Az árakat befolyásolja a külföldi piac, de a termelési költségek is, mondja Szabó Árpád, a Gödi Virágzó Dunakanyar kertészet tulajdonosa.
Az anyák napját megelőző napokban már érezhető a forgalom erősödése. Idén egy kicsit az árak tekintetében vegyes a kép. A saját termesztésű növényeinknél igyekeztünk minimalizálni az áremelés mértékét. Egy néhány százalékot szükséges volt, hiszen tavaly ősszel a litván tőzegmezőkön nagy esőzések voltak, így leállt a kitermelés, ezáltal hiány keletkezett ebből az ültető közegből, amiből a termesztés végezzük, így ennek a beszerzési ára sajnos növekedett, illetve ez a tél egy kicsit a szokásostól hidegebb volt, így ez a fűtési számlán meglátszik, viszont például az import növények esetében kedvezően alakult most az euró árfolyam, úgyhogy ott például nem hogy emelni, hanem még bizonyos növényfajtáknál csökkenteni is tudtuk az értékesítési ára. 5-10% körüli emelkedésről beszélünk. Az importnál vagy nem emelkedtek az árak, vagy még sikerült bizonyos növényfajtáknál egy 5%-ot körülbelül lecsökkenteni az árakat. Sajnos Magyarországon így a virágzó cserepes növények termesztése az visszaszorult. Annak döntő többsége az külföldi forrásokból származik, amit ilyen hozzánk hasonló kertészetekben vagy virágüzletekben lehet fellelni.
Ennek a nagyszerű időnek mindenki örül, mind az állatkertek látogatói, mind pedig az állatkertek lakói. Nem csoda, hogy a nyíregyházi állatpark is folyamatosan dugig van az érdeklődőkkel. A 35 hektáros állatpark az erdő közepén található, és a látogatók földrészenként csodálkozhatnak rá a világ ismert vagy kevésbé ismert vadállataira. Zsoldos Barnabás is tett egy kiadós kirándulást.
Nyíregyházán az állatparkban beszélgetek Révészné Petró Zsuzsával. Elindulunk a golfautóval egy körútra, már csak azért is, mert vannak jövevények, akik meglátták a napvilágot.
Azért vagyunk golfautóval, hiszen 35 hektáron vagyunk egy tölgyerdőben, és hogyha minden apróságot meg kellene mutatnom, hát az egy napnyi idő lenne, úgyhogy ennek a segítségével fogunk most kalandozni kontinensről kontinensre. Az első támpontunk az a törpe vidráknak lesz az otthona, hiszen 5 apróság látott napvilágot, kora aztán megszülettek ezek az aprócska Ázsiában őshonos állatok. Ők még fél kilogrammosak fejenként, de mielőtt odaérünk az ázsiai törpevidrákhoz, rácsodálkozunk itt a fehérkező gibbonokra, akik egy majom szigeten láthatóak.
Fotózzák is a ide látogatók. Mindegy, hogy milyen évszak van, milyen napszak van, vendégek mindig vannak.
Kiváló kiránduló idő van, nagyon aktívak az állatok, mindenki gyönyörűen mozog, most születnek az állatbébik, tehát kiváló alkalom az állatkerti kirándulásra.
a szaporulatról mit lehet elmondani? Az állomány bővült, többen vannak?
A tavasz az mindig azt jelenti, hogy egyre több apróság lát napvilágot. El fogunk menni a legnagyobb kismamánk mellett. Szerinted, Barna?
Na, úgy gondolom, talán az elefánt.
Nagyon jól gondolod. A kismamánk egy több tonnás afrikai elefánt. 22 hónapon át hordják a gyermeküket a szívük alatt. Most már a finisbe értünk. A Metzi nevű Spanyolországból érkezett nőstény állat idén nyáron fogja világra hozni a kisborját. Egy héten belül többször is ultrahangos vizsgálatot végzünk, úgyhogy jól van a magzat, jelenthetem. Állatorvosaink folyamatosan figyelik a picit.
Jött már a napvilágra elefánt, vagy ez az első?
Igen, születtek már elefántok, sőt, ő a nagytesó Kimani itt is maradt a csordában, de már több állatunk, a kis bika borjak már elkerültek tőlünk, úgyhogy nagyon sikeresek vagyunk egyébként. A Nyíregyházi által 2006 óta tart afrikai elefántokat, és egy igazi tenyészközponttá váltunk már. Nagyon fontos küldetésünk az, hogy a természetben végveszélyben lévő állatokat ne csak bemutassuk, hanem szaporítsuk is, és hatalmas büszkeségünk egyébként a szumátrai tigris apróság, és ha már a picikről van szó, ha jobbra nézünk, a teve csapat is bővül. Tegnap is született egy két pupú teve bébi, ott lehet látni a kis.
Igen, élvezi a jó időt.
Rengeteg az apróság, érdemes eljönni.
Oroszlán például várható?
Az oroszlán csapatunk az most teljesen teljes, sőt nem is szeretnénk kölyköket, mert hatalmas a csapatunk, viszont a tigris randevúnak nem mondtunk ellen. Remélhetőleg tigrisből lesz majd gyermekáldás.
Nem mentünk be a jeges medvék birodalmába, nincs változás, mert tavaly ilyenkor csodálkoztunk rá egy picikére.
A kicsik másfél esztendősek, ilyenkor még mamánál a helyük, bár már anyányi nagyságúak, azt kell, hogy mondjam, Jorek és Otek, a két hímivarú kis jegyesene, bocs. Nem célunk az, hogy mint egy gépezet ontsuk ki magunkból a babákat, hanem úgy, ahogy a természetben, azt a rendet követjük mi is.
Közben eljöttünk itt a madarak röpdéje mellett, igencsak kiabálnak, nem tudom, vitatkoznak, veszekednek, vagy a jó időnek örülnek.
Randevú időszak van a madaraknál is, úgyhogy nagyon sok tojó van most már, és pihenget a tojásain. Balra pedig már afrikai elefántok lesznek. Egyébként az elefántokkal szemben van a magyar parasztudvar. Töménytelen mennyiségű kis kecsegidánk született, meg bárányunk is. Se szeri, se száma az apróságoknak.
Tudják egyáltalán, hogy mennyi van összesen? Persze, hát illik tudni.
Nem, hogy illik tudni, ezt napi szinten nézzük, tehát mindennapi rutinunk, hogy egy állomány ellenőrzést végzünk, úgyhogy minden egyes körletnek van egy ilyen feladata, hogy 8 és 9 között lejelenti, hogyha esetleg van születés, vagy betegség, vagy bármi történne. Egyet számra pontosan tudjuk, hogy hány utódunk van. Ő több mint 6000 állat.
Az előbb mondta, hogy állatmegérző gén központ kihatározza azt meg, hogy a Nyíregyházi állatpark az milyen állatnak lesz a gén megőrzője.
Például nagyon különleges sasok, Steller sasok mellett vagyunk. Ez a Steller sas óvoda. Ezek az állatok fajmegőrzési program keretében vannak nálunk, csak úgy, mint az afrikai elefánt, vagy a szumátrai tigris, és minden egyes fajnak van egy koordinátora, és ő dönti el, hogy melyik egyet hova kerüljön, és az utódokkal mi történjen. Az Európai Állatkerti Szövetség tagjaként mi részesei vagyunk egy nagyon speciális fajmegőrzési programnak ezáltal. És itt is van már a több tonnás kismamánk, az elefánt csordánk egy bikából áll a másik oldalon, és ebben a hölgyben egy hölgy koszorút láthatunk, Kimani, Kwanza az édesanyja, és hátul van a kismamánk, hát lessük már meg, hogy mekkora az a pocak. Egy 3-4 tonnás afrikai elefántnál az utód egyébként nagyon maximum 100 kg, de inkább 60-80 kg. Elárulok egy titkot. Vérvét alapján meg fogjuk majd tudni állapítani a magzatnak az ivarát. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy bika vagy tehén borjú fog nálunk születni.
Ha már az ellésről esett szó, könnyen világra jön a kis elefánt? Vagy még nem látta Zsuzsa sem?
Már többször láttam. Nagyon összetartó ilyenkor az elefánt csapat. Ahogy kipottyan az apróság, egyik utána az elefánt tehén csorda minden egyes tagja körül állja a kicsit és védi az apróságot.
Nem tudom, merre járunk, Zsuzsa biztosan tudja.
Hát megnézzük a majmokat és a páviánokat is, galléros páviánok, egy nagyon különleges afrikai talajlakó majomfaj, ahol háremekben élnek az állatok, tehát van egy basa, és körülötte hölgyek, hölgy koszorúban él, a basa előjoga a párosodás, több basánk is van, több hárem, a klánokba tömörülve, ez egy brazil szappanoperával felérő bemutató tér, mindig zajlik az élet ebben a kifutóban.
Veszekednek, féltékenykednek, kletykálnak.
Pontosan, tehát itt nincsen unatkozó állat, mindig történik valami. Érdemes egy állatkerti séta során megpihenni a padokon és figyelni az állatokat, mert rengeteget elárulnak a viselkedésükkel.
A kereskedelmi tévék énekes-táncos tehetségkutatói, főző és erőléti, valamint utazós szórakoztató programjai között szinte minimális az esélye annak, hogy ki tud többet a tyúkokról címmel rendezzenek tévéműsort. Ha ez mégis megtörténne, akkor azt szinte bizonyosan Tóth Zoltán László nyerné meg, aki tényleg mindent tud a szárnyasokról, írt róluk már két könyvet, hamarosan jön a harmadik, és napokon belül elindítja az első magyar internetes tyúkszépségversenyt. Csak hogy mégsem maradjunk a tyúksó nélkül. Városi sétarovatunk következik, a riporter Gellért András.
Legutóbb akkor találkoztunk, amikor Pázmándon meghalt egy tyúk. Könnyű halála volt?
Igen, gyorsan és kíméletesen megszabadítottuk az életétől.
Ön végzett vele?
Így van.
Ez része volt valamilyen programnak, valamilyen rituálénak?
Az Így neveld a tyúkodat című oktatásomon történt meg ez az eset, utána pedig ment a levesbe ez a tyúk, tehát az oktatásnak volt a része a feldolgozás.
Azóta több tyúk is meghalt így egy-egy előadásán?
Számos ilyen eset volt, az elmúlt időszakban is egy 4-5 tyúknak sajnos vége lett, viszont sok háztáji gazda megtanulta, hogy hogy kell kíméletesen megfelelő módon háztáji körülmények között feldolgozni egy országot.
Elkerülhetetlen a tyúkhalál egy-egy ilyen tanfolyami nap végén?
Van, aki elmegy, amikor a vágásnak van a folyamata, mert ő mondjuk csak tojásnak tartja az állatot, ugye tojóként, de ha valaki szeretné megtanulni, hogy hogy kell húsnak is feldolgozni egy tyúkot, akkor igen, elkerülhetetlen.
Az Így neveld a tyúkodat előadássorozat legalább olyan népszerű, mint mondjuk egy humoristának az előadó estje? Tehát önt is egymás után hívják az ország különféle szegleteibe, hogy tartson előadást? Vagy azért még itt nem tart?
Azért még nem tartok, egy humorista lehet, hogy népszerűbb azért, viszont nagyon sok helyre hívnak, tehát az ország számos pontján kisebb-nagyobb előadásokra. Ugye egy olyan témát karoltam fel, ami egy elfeledett tudás, viszont reneszánszát éli most a tyúktartás, és akkor igyekszem segíteni ott, ahol tudok. Megcsináltam egy online tanfolyamot ebbe a témába, illetve van két könyvem is, tehát hogyha valaki szeretne ehhez a tudáshoz, akkor nem csak előadás formájában, hanem könyv vagy online tanfolyam formájában is hozzájut.
Most már önnek ez az élete? A tyúkok élete?
Nem, egyébként van egy, mondjuk, hogy rendes munkám, vállalati kérdésekbe, üzletfejlesztésbe vagyok tanácsadó. Ez egy ilyen hobbi nekem a tyúktartás, mert gyerekkorom óta, de és engem is nagyon meglepett, hogy már lassan többet foglalkozom ezzel, mint a rendes munkámmal.
Velem sikerült teljességgel elhitetni azt, hogy ön egy agrárgazdálkodó, tehát csak és kizárólag a baromfi ágazattal foglalkozik.
Mindig ez volt az álmom, hogy egyszer milyen jó lenne azzal foglalkozni egy munka szintjén is, amit a legjobban szeretek, és most ebbe az irányba tartok, szép lassan így az üzleti tanácsadásból megyek át ebbe a tyúk témába, úgyhogy nagyon boldog vagyok emiatt.
Miért vonzák ennyire a tyúkok?
Nem csak a tyúkokról szól ez az egész, ez egy kisebb része engem, ami főleg érdekel, az az önellátás, önfenntartó gazdálkodás, hogy tudok kiépíteni otthon egy olyan ökoszisztémát, hogy az élelmiszeremnek a lehető legnagyobb részét magam termeljem, és akkor a családom, kislányom elé olyan élelmiszert rakjak, ami egészséges, tudom, hogy honnan van, nyilván ez a környezetnek is nagyon jó, és ennek egy nagyon fontos része, és a magyar történelemnek is egy fontos része, ugye az a tyúktartás, hiszen ott a trágyától kezdve mindent fel lehet használni, amit ugye a tyúk termel, a tojás meg lehet enni, illetve vissza lehet forgatni rengeteg ilyen maradék élelmiszer, például, amit a tyúkok megesznek. Tehát ez egy része a tyúk annak az ökoszisztémának, amit én építek.
Hogy érzi az eddigi világosító tevékenységének milyen hatása volt, vagy van?
A könyvemből már több mint 10 000 példány elkelt, több százan voltak a tanfolyamon, és olyan visszajelzések jönnek, hogy sokan nem mertek belevágni, vagy bizonytalanok voltak, hiszen aki nem tudja, hogy hogy kell tartani egy madarat, ami azért érzékenyebb, mint egy kutya vagy egy cica, annak az a tudás valahonnan meg kell szerezze, és akkor ez egy ilyen bátorságot, kezdőlökést ad a kezdőknek, de azt látom, hogy profibb gazdák is, vagy haladó gazdák is sokat merítenek ezekből a tanfolyamokból, tudásból. Kényesen oda kell figyelni a megfelelő táplálásra, tartási körülményekre. Engem mindig az érdekelt, hogy hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy produktív legyen, tehát hogy tényleg sok tojás legyen, mert egy háztáji ország képes 200-250 tojás is tojni egy évbe. Az állat jól érezze magát, egészséges legyen, örömteli élete legyen nálam.
Tehát ne zsigerelje ki magyarán.
Így van, ezt próbálom átadni, hogy van egy csomó új modern technológia, meg a régi hagyományok, és a kettőnek az ötvözetét csinálom én is, tehát munka mellett nem szakadok bele. Nagyon szép szépen tolnak az állatok, és jól is érzik magukat. 20-25 országon van, és ez bőven elég, nem kell többet tartani. Ez egy 3-4 tagú családot bőven ellát hússal, meg tojással is.
Melyik a legszebb tyúkja? És ezt nem véletlenül kérdezem.
Péternek hívják, egy ilyen kis búbos, nagyon jó frizurája van, egy fiatal, életerős kakas, ő a kedvencem.
Őt indítja majd a saját maga által kezdeményezett tyúk szépség versenyen?
Nem, az én saját tyúkomat természetesen nem fogom elindítani. Tudni kell, hogy a tyúktartó világban vannak a egyszerű háztai tyúktartók, akik tényleg önellátás, meg saját kis hobbi célból tartanak tyúkokat, illetve vannak azok, akik ezt nagyon komolyan versenyre járnak, tenyésztenek, és ott mindenféle standardeknek kell megfeleljen a tyúk, és nekem mindig egy szép fájdalmam volt, hogy nekem is gyönyörű tyúkjaim vannak, de nem nagyon tudok elindulni egy ilyen versenyen, mert oda tényleg nagyon komoly felkészülés kell, sok pénz a nevezés, tehát hogy ez egy másik világ, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha kapnának esélyt azok a tyúkok is, akik nem biztos, hogy milliméterre megfelelnek a mindenféle fajta standardnek, de egyébként gyönyörűek, és egy ilyen szépségversenyen biztos ott lenne a helyük, és akkor ez a szépségverseny, ez ilyen háztai tyúkokról szól, bárki nevezhet, nincsen semmilyen megkötés, és nem egy szigorú zsűri fog dönteni, hanem a közönség mondja meg, hogy melyik a legszebb jószág. Bárki, akár egy mobiltelefonnal készít egy szép fotót a tyúkjáról, ír egy kis leírást, hogy hogy hívják, hogy került hozzá ez az állat, gazda, esetleg magáról egy pár szót, ez feltölti, tehát 2 perc alatt körülbelül lehet nevezni.
Az ön számára milyen az igazán szép tyúk?
Nálam érzelmi alapú mindig. Például van egy olyan tojónk, aki nagyon jó kotlós. Nem egy olyan különlegre túl szép állat, sima, egy ilyen barna tyúkról van szó, viszont nagyon jó anyuka, és ránézek, én őt látom a legszebbnek.
Ezeket a tyúkokat lehet a verseny során sminkelni, felkészíteni őket, szebbé tenni?
Hát, hogyha valaki akar egy kis előnyt szerezni, szerintem ez egy kiváló ötlet, egy kicsit megfésülni esetleg a tollát, például az meg lehet, meg hát nyilván olyan fotót készíteni, hogy éppen ne legyen saras vagy koszos az állat, persze fel lehet készíteni rá az állatot. Értelemszerűen, aki legtöbb szavazatot kapja, az fog értékes jutalmakat kapni.
Mi lesz az értékes jutalom? Táp.
Barátaim, ugye a tyúktartó világból felajánlottak egy csomó mindent, egy tyúktartó könyveket, háztai keltetőgépet, vásárlási utalványt, tehát több százezer forint értékű nyeremény lesz.
Meddig lehet jelentkezni az első online tyúk szépségversenyre, és hol?
A www.városbolvidekre.hu weboldalon lehet leadni a jelentkezést, május közepéig lehet jelentkezni, és június 6-án pedig eláruljuk, hogy kik lettek a győztesek.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb, holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adást megtalálják a www.mediaclick.hu oldalon. Én a hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a műsor valamennyi készítője nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a MÜPÁ-ban. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.